Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te kegyelmedért kereshetünk más életet, szebbet, jobbat, mint ami talán mögöttünk van, sőt, teljeset és tökéleteset is találhatunk. Köszönjük, hogy ezért gyűjtöttél össze bennünket, hogy mindannyian eljussunk erre a veled való teljes életre. Áldj meg most minket, hogy minden egyéb hadd kerüljön félre a mi emlékezetünkből, szívünkből, gondolatainkból, hadd tudjunk egészen csak rád figyelni. Amen. Ennek a hétnek a délelőtti sorozata azt a címet viseli, a mottója tulajdonképpen az az ige, amelyik a 2011-es évnek az évi igéje is, Pál apostol a rómabeliekhez írott levelének a 12. fejezetéből van ez a vers. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Ez az összefoglaló címe tulajdonképpen a délelőtti sorozatunknak, és ezen belül a mainak az a címe, hogy a rossz által legyőzött ember. Ehhez szeretném felolvasni a mai ige szakaszt a Mózes első könyve 3. fejezetéből, a 6. verstől a 13. verssel bezárólag. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakította gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Akkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen kiáltotta az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval, tanácsolja Isten igéje Pál apostol szavain keresztül ezt számunkra a rómabeliekhez írott levélben. Miért van szükség erre az intésre? Tud erőt venni az emberen a gonosz? Tud erőt venni rajtunk a gonosz? Még bennünket is le tud győzni a gonosz? Sokan bólogatnak, akik úgy gondolják, hogy igen, de nagyon sokan nem így gondolják. Hát jónak születik az ember, nem? Egy kis baba gonosz? Olyan sokan mondják, hogy kis angyal. És mi mindannyian azt tapasztaljuk, hogy nem nagy angyalok lesznek belőle, hanem nagy gonoszok lesznek belőle. Legyőzi az embert a gonosz? Olyan súlyos mondat ez így, hogy ne győzzön le. Ez azt rejti magába, hogy legyőzheti, és hogy legyőzte az embert a rossz és a gonosz. Voltak pedagógiai irányzatok is, amelyek azt tanították, képviselték, hogy az ember alapvetően jó. Úgy születik, hogy az ember jó. Csak a környezet, a pedagógiai ráhatás, a nevelés, amikor mi beleszólunk, az teszi tönkre, hagyjuk úgy magára a gyermeket, hadd növekedjen úgy, és akkor jó lesz belőle. Vajon így van-e? Tud magától az ember úgy fejlődni és növekedni, hogy jó legyen, és ne győzze le a rossz? Én azt gondolom, hogy a tapasztalataink egyértelműen arról beszélnek, hogy nincsen ilyen. Nem tud az ember magától jóként élni ebben a földi világban. És nem csak a másik emberre nézve állapíthatjuk ezt meg, hanem ha merünk őszinték lenni, akkor saját magunkra nézve is ezt állapíthatjuk meg. Legyőz engem a rossz. Vajon megállapítottuk-e már, hogy engem is legyőzött a rossz, a gonosz? Az a Pál apostol, aki ezt az ige verset is írta, illetve rajta keresztül a Szentlélek, ez a Pál apostol maga is megküzdött ezzel a kérdéssel. Nem véletlenül jutott el oda, hogy másoknak tanácsolja. A Rómabeliekhez írott levélben, szintén ugyanebben a levélben, korábban írja a 7. fejezetben, nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Mondja ezt a nagy Pál apostol, a szent apostol. Nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem a rosszat. És egyszerűen megfogalmazza ilyen bátran, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, nem a más bűnére gondol, a sajátjára. Mert mi hajlamosak vagyunk rögtön a más bűnére gondolni. Azért vagyok ilyen, mert te, meg a szomszéd, meg a környezet, a gyermekem is azért lett olyanná, nem azért, bocsánatot kérek a szülőktől, nem azért, mert én neveltem, hanem azért, mert elvitték a barátok. Ők a hibásak, érte? Én, meg a gyermekem, hát bennünk alapvetően nincsen, nem lenne ilyen sok rossz, mint ami kifejlődött benne, hanem annak az oka a környezet. Hányszor okoljuk mi is önmagunk miatt a másik embert? Pál apostol nem így tette. Ő magára nézve ismerte ezt el, nincsen én bennem semmi jó. És hogy legyőzi őt a gonosz. Másik helyen írja ugyancsak Pál apostol az efézusi gyülekezetnek, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Mit mond ez az igevers? Messze fölöttünk való hatalom a rossz. Elérhetetlen általunk olyan értelemben, hogy mi legyőzhetnénk, túljuthatnánk rajta, túlérnénk rajta. Ha az ember szembeszáll a gonosszal, akkor egy magasan fölötte álló hatalommal száll szembe. És ha egyedül szembeszáll a gonosszal, biztos a veresége. Ez így nagyon reménytelennek tűnik, nagyon leverőnek tűnik. És általában, bár sok fiatal is van, hála Istennek érte, de az ember már gyerekkorában megtapasztalja nagyon sokszor ezt a harcot, hogy jó akarok lenni, de hát nem sikerül. Valamiképpen mégse sikerül jónak lenni, és megint vereséget szenvedtem, megint győzött a rossz, megint kudarcot éltem át a gonosszal szembeni harcomban. Ez az igazság, de olyan jó, hogy az igazságnak van egy másik oldala is, amiről majd lesz még szó. De a mai igénk és a mai témánk alapján szeretnénk ennél a sötét igazságnál maradni, és egy kicsit megvizsgálni a Biblia fényében, és a mi saját életünkben is, hogy mit is jelent ez, hogy a rossz legyőzte az embert. A témával kapcsolatban három kérdésre szeretnénk választ adni. Az első az így szól, hogy jutott ide az ember? Hogyan kezdődött ez az egész? A második kérdés, hogy néz ki a rossz által legyőzött ember, és végül egy kicsit személyessé tennénk, hogyan jelenik meg a saját életünkben a rossz győzelme. Hogy kezdődött? Ezért olvastuk el a bűnbeesés történetének egy részletét, mert tulajdonképpen ott kezdődött. Tudjuk nagyon jól, hogy Isten az ember számára az Édenkertet készítette lakóhelyül, a gyönyörűség kertjét, ahol csak jó volt. mert Isten teremtette, Isten jó, ő az egyedüli jó, és ő jót alkotott, és szeretetből teremtette az embert, és mint amikor az ember is várja az új életet, annak a számára mindent megpróbál szépen és jól előkészíteni. Isten egy gyönyörű teremtettséget készítette, mielőtt az embert megteremtette volna, és mikor ez a gyönyörű teremtettség készen volt és jó volt, akkor Isten megalkotta az embert is, és utána megállapította, hogy az emberrel együtt is, az emberpárral együtt minden igen jó. Az Édenkertben az embernek jó volt ott lenni, Isten közelében lenni, az embert megáldotta Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be is, hódítsátok meg a földet, és éljetek mindazzal jól, amit én adtam nektek. A sok jó mellett egyetlen tilalom volt, egy komoly tiltás, és az hogy hangzott? A jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha ezzel arról meghalsz. A sok jó mellett elhangzott, hogy van rossz is. Az embert Isten figyelmeztette, létezik egy rossz, és neked ahhoz ne legyen közöd, mert ha hozzáérsz, meghalsz. Ha kapcsolatba kerülsz vele, ha beveszed, ha eszel, meghalsz. Ha a tiéd lesz, meghalsz. Arról a fáról, arról az egyről ne egyél. A kert összes többi fájáról ehetsz, szabadon. Eldöntheted, hogy mikor, melyikről, melyik tetszik, amelyiket kívánod, megeheted, erről az egyről ne. És akkor mit olvastunk ma, ahogyan elkezdtem a felolvasott ige szakaszt? Az asszonnyal kezdődik ez az ige szakasz, és az pedig úgy szólt, hogy az asszony úgy látta, hogy jó volna. Rossz ez, amit itt olvasunk? Hát úgy látta, hogy jó volna. Hát ez tulajdonképpen így áll az ember életének minden napja, hogy amit jónak látunk, azt megtesszük. Az asszony úgy látta, hogy jó volna erről enni, arról a fáról. De hogy is hangzik ez a mondat? Isten előtte mit mondott? Ne egyél arról. Tilos, nem jó, ha eszel róla. És mit mond az asszony? Úgy látja, hogy mégis jó volna. Hogy jutott ide? Már is ellentmondásba a látása Istennel. Mást lát, mint az Isten. Hogy jutott ide? Hát, hogy előtte szóba állt Isten ellenségével. Aki ellene mondott Istennek. Mert a kígyó megközelítette, rákérdezett, hogy tényleg azt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se ehetsz. Már is hazudott ott a kígyó is, megmásította Isten szavát, mert Isten azt mondta, hogy egy fáról nem ehetsz. Nem azt mondta, hogy a kert egyetlen fájáról se ehetsz. És az asszony elkezdett csevegni a kígyóval, a kígyó képében megjelenő hatalommal, Isten ellenségével, de az ember feletti hatalommal tulajdonképpen, onnantól kezdve lesz majd hatalommá. Mert Isten azt tiltotta meg, hogy az ember arról a fáról egyen, a kígyó pedig pontosan azt a fát nézi ki, és azt kínálja oda az ember elé. Egyszerre elkezdi az asszony úgy látni, hogy tényleg kívánatos ez a fa. Meg okossá is tesz, azt mondta a kígyó. Mire emlékszik? Nem tudom, hogy miért felejtette ott el, hogy mit is mondott Isten, de a kígyó azt mondja neki, hogy okossá tesz, hát ő hisz a kígyónak, és szakít a fáról, és ad a vele lévő férjének is. És mi történik? Azonnal elkezdenek merőbben mást látni, mint ami addig volt. Majd erre külön kitérünk még, hogy mennyire megváltozott ott akkor rögtön az ő látásuk. Az Isten szabad akaratot adott az embernek, amikor megteremtette. Ott az Édenben nem fogta meg a kezét, hogy ne szakítsál arról a fáról, hanem megmondta neki, hogy ne tedd, és ő neki volt lehetősége dönteni, hogyha mégis ellene akart Istennek dönteni, mert milyenné teremtette Isten az embert? Hozzá hasonlóvá. Azzal emelte rangra az embert, hogy hozzá hasonlóvá teremtette, vagyis adott neki döntési lehetőséget. Felelős lényé teremtette az embert. Annyira nem szeretjük ma sokszor mi emberek ezt a felelősség dolgot. Isten felelős lényé teremtette az embert. A teremtettség többi része nem kapta meg ezt a tisztet, hogy felelős lényként dönthessen. A fának virágozni kell, ha tavasz jön, és le kell hullajtania a levelet, ha ősz következik. A költöző madaraknak el kell költözni. Nem döntögetnek, teszik. Más törvény uralkodik benne. Az embernek adott döntési lehetőséget. És akkor ott az asszony úgy látta jónak, hogy azt cselekedte, amit nem Isten mondott neki. A gonosz félrevezette az asszonyt, ez a gonosznak a lényegi tulajdonsága, hogy becsapjon csábításon keresztül, mert csábító is volt az, amit a gonosz kínált, kívánatossá tette, nem rosszt mutogatott neki, hanem pontosan kívánatosat, csábítót mutogatott az asszonynak, és ezen keresztül igyekezett tönkretenni az embert, akit Isten jónak alkotott. Az első emberpár tökéletesen indult. Tényleg jó volt, és csak a jót ismerte. Nem tudjuk mi el sem képzelni, milyen világ az, ahol csak a jó létezik, és nincs is rossz. Így indulhatott Ádám és Éva. Csak a jót ismerte. De miután hozzáadta magát Isten ellenségéhez, a jónak az ellenségéhez, a szabad akaratán keresztül hozzáadta magát, megérintette a gonoszt, és a gonosz örökre megfertőzte az embert. Tökéletesen megrontotta az embert. Isten maga így fogalmazta meg előre, hogy akkor meg fogsz halni. Mindaz, amit Isten az emberben szépnek, jónak, meg az ember számára szépnek, jónak teremtett és adott, az meghalt az emberben és az ember számára. Bár a testük életben maradt, de az eredeti állapot, amit Istennel fenntarthatott az ember, az tulajdonképpen meghalt az ember számára, akkor, amikor elkövette az engedetlenség vétkét. És miután ugye kiőzetik az édenkertből, a paradicsomból, folytatódik az ember testi élete, de az addigihoz képest az már egy minőségileg egészen más, mondhatnánk így, hogy halott életforma. Nincs az Istentől való függőség, ami az embert emberré teszi. Attól lett az ember emberré, hogy az Istennel szoros kapcsolatban van. Ha ő ebből kilépett, az nem létezik tulajdonképpen, mint amikor egy házasságból az egyik fél kilép, elmegy és talán egészen külön éli az életét, nem törődve semmivel. Lehet, hogy papíron nem válnak el, meg még a nevet is hordja, de nem él a házasság. Az Istennel való kapcsolat az ember alapvető életformája, az ember döntésekor megszűnt, meghalt tulajdonképpen annak az ember létnek a számára, amit Isten az embernek szánt. És az első emberpár ismerte a jót, abba teremtetett, abba indult, aztán elveszítve ezt az állapotot, örökségül a gyermekeire, és az utána következő emberiségre már csak egy mélyen a bűnnel megfertőzött életet hagyott. Sejtjeiben, génjeiben tönkrement az ember. Az emberrel születésétől kezdve ott van a halál, mert halállal fertőzött sejtekből fogan az ember. Ott van vele együtt a halál. meg van fertőzve a rosszal, és lehet, hogy még a csecsemő ágyban nem tud úgy kifejlődni, hogy olyan látványos gonoszokat cselekedjen, de olyan az, mint a kis oroszlán, hogy abból nem bárány lesz, hanem nagy oroszlán. És az ember a bűnnel megfertőzve bűnösként fog felnövekedni, ha csak nincsen valami megoldás. Ez nem a mai napunknak a témája, de azért sejtjük és tudjuk nagyon sokan, hogy hála Istennek mégsem ez maradt a megmásíthatatlan, döntő állapot Isten türelméből és az ember iránti kegyelméből és mindenhatóságából és abból a szeretetből, amelyikből eredetileg ő az embert alkotta és teremtette. Majd erről is lesz még a héten bőven szó. Valahogy így jutott idáig az ember, hogy legyőzte a gonoszt. Egyszerűen csak szóba állt vele, csevegni kezdett, mai interneteken ugye csevegő programok vannak, az első ember elkezdett csevegni Isten ellenségével, és lett a vége az, hogy meghalt Isten gyermekként élni az ő életét, és lett a bűn szolgája, a bűn rabja, legyőzött a gonosz, a rossz által, legyőzött, kudarcot szenvedett ember. És hogy néz ki akkor ez az ember, aki legyőzetett? Ez a második kérdésünk. Azonnal látjuk, hogy más lesz. Az első, ami történik az emberrel, hogy észreveszi, hogy mezítelen. Hát addig is az volt. Addig nem látta ugyanúgy azt az állapotot, mint ahogy most látja. És ebből láthatjuk, hogy nem általában valami, tehát nem az állapot, ahogyan ő ott találtatott, hanem valami egészen más határozza meg, hogy az jó vagy rossz. Lehet a mezítelenség jó, azaz édenkertben jó volt, ahogyan vétkezett az ember, azonnal szégyenletes és takargatni valóvá lett. Én ebből azt szeretném most kiemelni, hogy egészen másképp látta azt az állapotot az ember. Mássá lett, másként élte meg, másképp látta. Elkezdte rejtegetni, egyszerre szégyelni valónak érezte az egészet, és szégyenbe is került az ember, hogy a gonosznak engedett, és nem Istennek, és elkezdett takargatni, rakosgatta a fügefa leveleket, hogy az ő szégyenét eltakarja. Na de nem a fügefa levél fogja eltakarni, mert nem is az igazán a takargatni való, hanem az a szégyen, hogy Istennek nem engedelmeskedett, és az aztán lecsapódik ilyen dolgokban, hogy mindent egész másképp értékel, lát, más szemmel néz mindent, elveszítette a látását. Vakká lett, hiszen azt mondtuk, meghalt. A halott ember nem lát. A halott embertől senki nem várja, hogy lásson, pláne jól lásson. Az Isten világa számára meghalt ember a bűn által elsötétített látásra jutott. Nem lát. Vakká lett Isten dolgainak a látására. Mi olyan sokszor jót szeretnénk cselekedni, ugye, vakságunkban, az nem megy. Egyszerre másként rosszul lát, nem azt látja igazán, ami a valóság, de a lényeg ennek az akkor átélt első állapotnak az, hogy szégyenbe került, takargatni valója van, és el kell rejtőznie Isten színe elől. Az ő teremtője előtt takargatja magát meg az embertársa előtt, akivel addig egy volt, és most rejtőzködnie és félnie kell Istentől. Roppant kínosan kezdte magát érezni az ember az édenkertjében. Még akkor ugye ott volt. Tudjuk, hogy már nem sokáig. Olyan döbbenetes volt ez számomra, hogy a teremtő, az alkotó előtt kezdi kínosan érezni magát az ember. Mi volna akkor, ha nekünk a legközelebbi szerettünk előtt kellene magunkat kínosan érezni? Vagy ha a pici gyermekünk élné meg a rettenetet tőlünk. Hát az idegentől fél. Látszik az arcán, a tekintetén, hogy idegent lát, fél, és olyan jó látni a mi női, anyai szemünknek, amikor egy pici gyermek azonnal felderül, amikor a szülők látja. Hogy élnénk meg, ha tőlünk is rettegne? Gondoljuk meg, hogy Istennek mit jelentett, hogy az ember egyszer csak elkezd félni és rettegni tőle, az Alkotótól. Hiszen azt mondja később, mikor megkérdezi, és eljön a számon kérés ideje, hogy hol vagy, akkor azt mondja, hogy meghallottam a hangodat, megijedtem, elrejtőztem. Félek, fél Istentől, az Alkotótól, akitől az életét kapta. Nem kívánom senkinek, hogy a gyermeke vagy az unokája egyszer csak elkezdjen tőle bujdokolni, félni és rettegni. És mégis bizony hányszor előfordul, hogy ez a kapcsolat romlik meg emberi társadalmunkban is leginkább, lesz talán a legmérgezettebb. Mindenki mással lehet jobb kapcsolatunk adott esetben, de sok ember szenved ettől, hogy a legrosszabb a kapcsolatom a legközelebbiekkel, akikkel a legjobbnak kellene lenni, a testileg közelvalókkal vagyunk legtávolabb egymástól. A teremtett ember az Alkotó Istentől kimondhatatlan távolságba került, kínosan érzi mellette magát, szégyenkezik, fél és retteg tőle, a hangjára is elszalad. Ilyen állapotba került az ember azért, mert az asszony valamit jónak látott. Így indult, hogy az asszony jónak látta enni arról abból a gyümölcsből. Ezért teljes az elidegenedés Isten és ember között. És ilyen elidegenedett állapotba születünk mi erre a földre. Ezt örököljük, és ezt adjuk örökségül a mi gyermekeinkre is. Tudni kell, hogy a legkomolyabb hívő ember sem örököltetheti a maga hitét, annak a gyermeknek újra meg kell harcolni majd a harcot, mert egész életen át tartó harc folyik az ember életében a jó és gonosz között. Mert Isten mégis engedte, hogy az ember valamiképpen találkozzon a jóval. Nem zárta el végképp az embert ettől a lehetőségtől, újra kaptunk döntési lehetőséget, hogy a rossz által legyőzött állapotba ne kelljen egy örökké valóságon át benne maradni. Mert ha ki nem kerülünk belőle, akkor örökre benne maradunk, és ezt fogjuk úgy hívni, hogy kárhozat. Ez az ember része akkor, ha a rosszból meg nem tér, hanem ha marad ebben a legyőzött állapotban, akkor a halálon túl az örökké valóságban is ezt az állapotot fogja tovább élni, kínosan érezve magát, félve és rettegve. Minden szenvedés, amit itt szenvedünk, felnagyítva lesz ott, ha csak valami nem történik az ember életében. Örömmel mondogatom közbe ezt, hogy van egy ha csak, van egy más lehetőség, de alapvetően előbb ezzel kell szembenézni. A halálos betegséggel kell előbb szembenézni. Ugye hány embert legyőz egy gyógyíthatatlan kór, vagy megtámad? Szembe kell vele nézni, nem mondhatja, hogy én nem akarok erről tudni. Mondhatja, de akkor biztos, hogy le fogja győzni a betegsége. Nem felejtek el, egy idős nénit szeretett otthonba lakott, és hát valamiképpen nem vették észre, csak akkor már, amikor a ruhán keresztül is, bocsánat, hogy így mondom, bűzlött, hogy a nénivel valami komoly baj van, mert rákja volt. És ő eltakargatta, és fedezgette, és nem ment vele sehova, és szinte már ott hagyni kezdett, amikor végül is kiderült róla. Ápolgatta magát úgy, hogy takargatta, de attól nem gyógyult a sebe, és előbb-utóbb kiderült. és mindenki tudta róla, hogy mi van ezzel a nénivel. Persze, hogy menthetetlen volt. És nagyon sok ember ilyen lelkirákot hordozva takargatja magát hosszú időn keresztül, és egyre lehetetlenebbé teszi a gyógyulását. Még nem lehetetlen, amíg az ember Isten igéje közelében tud lenni, hogy a lelki rákból meggyógyuljunk, de nem tart örökké ennek a lehetőségnek az ideje. Olyan jó, hogy nem kell végleg a rossz által legyőzött állapotban maradni, hanem ki lehet belőle kerülni, de időben kell kihasználni a kegyelem idejét. Aztán mi jellemzi még ezt a legyőzött embert? Mit olvastunk itt Isten igéjébe, azon kívül, hogy fél Istentől, és amikor számon kérésre kerül a sor, akkor mit tesz az ember, amikor Isten számon kéri? Elkezd mutogatni. Az asszony, akit mellém adtál. Hát ő a hibás. Na meg te, Isten, hogy te adtad mellém az asszony. Azonnal elkezd az ember mutogatni, hárítani, eszébe sem jut talán azt mondani, hogy bocsáss meg, hogy mégis ettem, hiszen ő hallotta, amikor Isten eltiltotta azt a fát, hanem elkezd a mellette lévőre mutatni, hárítja a bűnét, és vádol. Azonnal belép ez a bűn az ember életébe, amit mi nem szoktunk általában olyan nagyon felróni a bűnök között, hogy vádaskodok. Mennyit szoktunk vádaskodni? Ádám is elkezd vádaskodni. Az asszony, meg te, Isten. Mit tesz Éva? Ő is tovább mutat. Hát a kígyó, az szedett rá. Mindenki tovább mutat. Mindenki vádaskodik, és mindenki hárítja a bűnét. A rossz által legyőzött állapotnak a jellemzője. Nem vállalom a bűnömet, ők se vállalták a bűnt, hanem hárítani próbálták, és bűnbakot keresni az ő bűnök miatt. Lehet még tovább sorolni, hogy mi jellemzi a rossz által legyőzött ember állapotát. És én bátorítom is a testvéreket arra, hogy majd amikor kis csoportokban beszélgetésre kerül sor, mondhatjuk még tovább, hogy mi jellemzi a rossz által legyőzött embert. De akkor már hagyjuk el az első emberpárt, és menjünk magunkhoz. Mint ahogy most a harmadik pontunk is tulajdonképpen az, hogy néhány dologra figyeljünk így oda, kezdjük el, és majd folytassuk a csoportban a beszélgetést arról, hogy tulajdonképpen hogyan is jelenik meg a saját életünkben. Mert amíg másról beszélünk, addig mi nem fogunk gyógyulni. Nem a másik betegségére kell mutatni, hanem a magunkét felfedezni. Erre valók a beszélgetések és az Isten elé állás, hogy vizsgáljuk meg a mi életünket, hogyan jelenik meg a rossz győzelme az én életemben. Nehogy olyan asszonyok legyünk, akit én ismertem, és akin úgy megdöbbentünk, amikor azt mondta nekem, hogy ó, Évike, én biztos, hogy a mennybe jutok, én egész életemben csak jót tettem, mindig vigyáztam arra, hogy ne cselekedjek olyat, hogy azért én elkárhozzak. Kell érte valamit tenni, hogy elkárhozunk? Megtették az őseink, mi meg tesszük hozzá a magunkét, semmit nem kellene már tenni, eddig is nagyon sokat tettünk. Isten igéje azt mondja, hogy egy pohár víz oda nem adása is elég arra. Nehogy azt higgyük, hogy csak a cégéres bűnök a bűnök. Bűnben születtünk, önmagáért, ezért kárhozatra vagyunk érdemesek. Nem lehet így védekezni, ahogy ez az asszony tette, hogy nem volt ő benne semmi rossz. Ő így gondolta, hanem el kellene oda jutni, ahova Pál apostol jutott, hogy nincsen én bennem semmi jó. Jó volna ezeken a beszélgetéseken így megvizsgálni. Vajon adok néhány ilyen szempontot az ige alapján. Hogyan kezdődött ott az Édenben? A beszélgetésen. A szavakon keresztül, a kimondott gondolatainkon keresztül. Néha beszélgetés a ki nem mondott gondolat is. Mennyit tudnak az indulataink is beszélni, arckifejezésünk beszélni, a szemünk gyűlölni a másikat, keresztül szúrni szinte a másikat. Vajon a beszédünk, amit mi mondunk, amit az egész életünk mond, az arról beszél, hogy nincsen nálunk semmi baj? Hány asszony tudja azt, hogy olyan jó volna már, ha győzhetnék a szám felett, de nem tud győzni a beszéd felett, a nyelvbűne felett? Mert az fogja őt legyőzni. Újra mondani kell, újra ki kell mondani, újra meg kell mondani a másiknak, újra fecsegni kell, újra csevegni kell, hadd mondjam keményebben, újra pletykálni kell. Hívő emberek is sokat küszködnek ezzel a bűnnel. És lehet, hogy adnak neki egy szép ruhát. Elmondom neked, testvér, azért, hogy imádkozzál érte, ismerjük jól ezt a fajtát, és közben alig várja, hogy elmondhassa a másikról a rosszat. Szoktuk talán azt is, és én nagyon remélem, hogy ez így igaz, hogy az új élettel vele jár az, hogy elmondjuk a testvérnek, hogy gyere most, adjunk hálát ezért meg azért, hogy ne csak a rossz dolgokat adjuk tovább egymásnak. De nagyon jó volna őszintén odaállni Isten elé a beszédem tartalmával. Kivel állok szóba, miről beszélek vele, mit mondok a családomnak, a gyermekeimnek, unokáknak, mivel etetem őket, mivel táplálom őket. A beszéden keresztül indult el az ember romlásának az útja. Aztán folytatódott, Isten adta a beszédet, itt is mondhatnánk, ugye, Ádám módjára, hogy Isten teremtette az ember számára. De döntenie kellett volna jól. Aztán mehetünk tovább az asszony jó cselekedete idézőjelbe, jónak látta cselekedete, amit ő látott jónak. És ott már mi történt? Hát függetlenítette magát a teremtőjétől. Nem azt látta jónak, amit a teremtő mondott neki, hanem a saját belátása szerint cselekedett. Nekünk adott Isten belátást, de jó tudni, hogy pláne azóta megromlott a mi belátásunk, a mi jónak látásunk. Cselekedjél belátásod szerint. Akkor lehet, hogy abból baj lesz, na de hát mit tudunk tenni? Hát erről is lesz még szó majd a héten, hogy mit tudunk akkor cselekedni, hogy mégse a saját belátásunk szerint cselekedjünk, és ne bízunk már annyira abban, hogy amit én jónak látok, az a jó. Mert létezik jó, de egyáltalán nem biztos, hogy az a jó, amit én jónak látok. Hát meg kell ehhez alászkodni az embernek, hogy elismerje, hogy nem övé az igazság, és nem övé a jó. Mert Éva cselekedete a saját jólátása alapján tragédiába vitte az emberiséget. Ne csapjuk be önmagunkat. A gonosz mindent megtesz erre, hogy becsapjon bennünket, megkeresi a gyenge pontunkat, a támadható pontunkat, hogy az életünket még inkább félrevigye, mint ahogy talán eddig volt. Még egy dolgot, amit nők között azt gondolom nagyon fontos, úgy hangzott ott el Éva szájából, hogy kívánatos és csábító. Ugye a kígyó csábító, és a kívánságokon keresztül közelíti meg leggyakrabban az embert, és csábító kívánságokon keresztül. Isten teremtette a kívánságot az embernek, nem magától lett, de jóra. Mióta az ember a rosszra is megnyílt, azóta összekeveredett az egész. És a kívánság szól a jóra és a rosszra egyaránt. Teljes a káosz az emberben. Most melyik a jó? Melyiket válaszom, mely kívánságnak engedjek? Milyen legyőzött állapot, amikor káosz van, amikor nem tudom, hogy mit tegyek, melyiket válasszam, hogyan döntsek. De egyre szerettem volna ennek kapcsán felhívni figyelmünket, itt hölgyeknek, nőknek. A legtermészetesebb a világban, hogy egy nőnek csábítónak kell lenni, ugye? Az a nő értéke ma már, hogy mennyire csábító. És hát talán nem is volna baj akkor, hogyha ez a törekvés a férje felé újulna meg újra, meg újra. Na de itt legtöbbször az a baj, hogy a munkahelyemen, a külső emberek számára mások előtt legyek kívánatos és csábító, és otthon egyre utálatosabb vagyok. A férjem számára talán már elérhetetlen, kedvesség és hasonló dolog bennem már nincs, nem őt akarom elérni a csábítással, a kedvességgel, azzal, hogy én kívánatos akarok lenni. Ezt reklámozzák, ez az általános erkölcs. Nem könnyű ma veled családon belül, talán fiatalok között, unokák között, gyerekek között szembeszállni ezzel. Legyőzi ez a rossz is az embert, legyőzi a nőket, az asszonyokat. Én azt gondolnám, hogy én most itt abba hagyom, és akkor folytassuk majd azt, hogy hogyan harcolunk a rosszal, hogyan éljük meg, miben látjuk legyőzöttnek magunkat. Próbáljunk meg majd őszintén Isten színe elé állni az egyéni csendjeinkben is, hogy Isten rámit adhasson. Mit láttam én eddig jónak, amire ő azt mondja, hogy tilos, hogy ne tedd, hogy aztán majd beszélhessen velünk a megoldásról, hogy előbb a betegséget fedjük fel, ne takargassuk, hogy aztán majd a tőle való gyógyulás is, a terápia is bekövetkezhessen az életünkben. Így álljunk meg ma Isten színe előtt csendben. Imádkozzunk! Köszönjük neked a te ígédet, amelyikhez menekülhetünk ebből a káoszból, Urunk. Áldunk azért, hogy nem hagytál bennünket, ma élő embereket sem a te szavad, a te intésed, tanácsod, tiltásod nélkül. Kérünk, hogy hadd legyen számunkra ezen a héten mindentől fontosabbá a te szavad, és hadd igyekezzünk azon, hogy életünket a te szavadhoz igazítsuk. Áldj meg bennünket, kérünk ezen a napon, és áldj meg bennünket így ezen a héten. Amen.